Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Az önkormányzati választáson 12 olyan egyéni jelölt indul, aki magyar állampolgár, de nincsen magyarországi lakcíme, közölte a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Távirati Irodával. Az alaptörvény szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak, például a határon túlélő magyaroknak passzív választójoguk van, aktív azonban nincs, így választhatók ugyan, de nem választók az önkormányzati választáson. Ez azt jelenti, hogy képviselő polgármester vagy akár főpolgármester is lehet magyar állampolgár, ha nincs Magyarországon bejegyzett lakcíme, ehhez azonban regisztrálnia kell a központi névjegyzékbe. Idén is rengetegen voltak a békemeneten. A résztvevők a Széchenyi térről vonultak át a Margit szigetre. Annyian voltak, hogy amikor a menet eleje már a Margit hídon volt, a vége csak akkor indult el a Lánchídtól. A résztvevők között sok volt a fiatal, sokan pedig a gyerekeiket is magukkal vitték, hogy megmutassák nekik, milyen fontos a béke. Az idei volt a jubileumi 10. békemenet. Az eseményt a Magyarország maradjon a békeszigete mottóval rendezték meg. Évente több mint 100 millió forint kárt okoznak a rongálók a MÁV Volán csoport járműveiben, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. Azt írták, a MÁV start vonatain 2023-ban a jelzések szerint 157 lopást és rongálást követtek el, több mint 83 millió forintos kárt okozva. Az idei első negyedévben már több mint 30 lopásról van tudomása a vasúttársaságnak. Az okozott kár 17 millió forint felett van, továbbá a bejelentett rongálások száma is 20 feletti, ami több mint 3,6 millió forint kárt jelent. Kiemelkedően nagy problémát okoznak a járművekből eltulajdonított vezetékek, ismertették. A MÁV Volán csoport minden esetben rendőrségi feljelentéssel él, a lopás, rongálás megelőzéséért pedig a hatóságokkal közösen rendszeres akciókat szervez. Veszélyes időjárás jön hétfőn, másodfokú figyelmeztetést adtak ki több vármegyére. Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki a déli ország részben hétfőn. Az északnyugati vármegyékben felhőszakadás veszélyére figyelmeztet a Hungaromet ZRT. A Magyar Távirati Irodához eljuttatott veszélyjelzés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyék területén hétfőn hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és égeső is. Emiatt az öt vármegyére másodfokú narancs figyelmeztetést adtak ki. Az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Kalandzó néven tematikus kalandpark nyílt a Szegedi Vadas Parkban. Botka László polgármester az Avatón elmondta, az elmúlt 10 évben a Vadas Parkban 2 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg. A többi közt zsiráf, illetve elefántház, borjúfóka és pingvin bemutató épült. Az állatkert éves látogatószáma meghaladja a 200 ezret. Az idei év első 5 hónapjában pedig időarányosan az eddigi legtöbb 86 ezer vendéget fogadott a Vadas Park. Az intézmény nem csak turisztikai szempontból fontos, jelentős a természetvédelem és a környezeti nevelés érdekében elvégzett munka is, közölte a politikus. A fejlesztés 80 millió forintos költségéből 40 milliót az önkormányzat támogatása fedezett, 20 millió forint a belügyminisztériumtól érkezett, 20 millió pedig az állatkert saját forrása, tudatta a polgármester. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik, és át is vonul északkelet felé egy szakadozott felhősáv. Ebből elsősorban az ország délnyugati felén alakulhat ki több helyen eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi műsorunk tartalmából. A Szentszék május 23-án tette közzé a hírt, hogy boldoggá avatják Bódi Magdi vértanút. A szentélyavatási ügyek dikasztériumánál számos más magyar boldoggá avatási ügy is folyamatban van. Ezek közé tartozik Hám János szatmári püspöké is, akinek a tanúság tételéről a május 23-án és 24-én Szatmárnémetiben megrendezett Hám János napok alkalmából beszélgettünk Schönberger Jenő szatmári püspökkel. Hallgassák meg a főpásztorral készült interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Schönberger Jenő püspökatyát, a Szatmári Egyházmegye előjáróját.
Én is szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen! Kedves püspökatya, május végén tartják a Hám János napokat Szatmárnémetiben. A jeles püspökhöz kötődik a város arculatának kialakítása. Bemutatná e híres elődjét a Vatikáni Rádió hallgatóinak?
Örömmel, hiszen a mi Hám János püspökünk nem csak azért kiemelkedő, mert nagy, építő püspök volt, hanem szent életű is, akinek a boldoggá avatását egyik elődöm, Meszlényi Gyula püspök, már az 1800-as évek végén beindítatta. Sajnos, hogy közben jött az első világháború, majd pedig a posztulátor halála, Trianon, utána második világháború, aztán a kommunizmus, és ezzel nem tudtunk foglalkozni, csak 1990 után, mikor itt nálunk is megtörtént a fordulat. Az elődöm, Reiser Pál püspökatya, beindította, újra fölvette ezt a boldoggá avatási pert, és most Rómában van az ő boldoggá avatási eljárása, és várjuk, hogy Isten szolgája címet megkapja a Szentatyától. Viszont szükségünk van csodára, hogy bizonyítsunk csodát ahhoz, hogy be is indulhasson a boldoggá avatás. Ez még várat magára. De még mielőtt ebbe belemennék, hadd mondjam el, hogy Szatmár ahogyan kinéz, elsősorban Hám János püspökünknek köszönheti, hiszen azokat az igazi nagy létesítményeket, épületeket ő építette és ő tervezte meg. Ennek köréje épült aztán majd a város, és alakult ki a jelenlegi városkép. Hogy csak említessek egy néhányat, ez a székesegyház épülete, a püspökség épülete, a kanonoki háza, aztán a Jézus szíve templom, a katolikus iskolával és a jezsuita konviktussal, aztán a zárda épülete a templommal és a hatalmas iskola hálózattal, vagyis iskola épületekkel, ami melléje épült, vagy akár a városi kórház. Hám János püspökünk, reméljük, hogy hamarosan az egyházmegye második boldoga lesz. Éppen ezért minden szentmise végén imádkozunk érte, az ő boldoggá avatásáért. S a Hám János napok pedig, mivel az iskolánk is az ő nevét viseli, hát mindig május 25-e körül szokott lenni, ez egy hetes ünnepség az iskolánkban, mégpedig 25-én minden szentmisében érte imádkozunk az ő boldoggá avatásáért, amikor nagyon szeretnénk, hogy a Jóisten megdicsőítse őt, és oltára emelje az egyház, mert ő egy igazi főpap volt, olyan értelemben is, hogy együtt érzett elsősorban a jó Istennel, aztán a fogadalmával, aztán a népével, hiszen olyan korban volt püspök 1827-től 1857-ig, amikor az egész világ forrongott. Amit a császárnak ő megígért, megszeghette, amit az Istennek megígért, megszeghette. Na hát ő imádságban és ténylegesen nagyon sok, hát hogy úgy mondjam, vezeklésben, mert ő minden nap vezekelt, a vezeklő öve még most is megvan, egy szöges öv, azért vezekelt, hogy ő meg tudjon maradni igazán azon az úton, amelyen a Jóisten elhívta őt. Nem volt egyszerű számára, nem volt politikus, pedig a legnehezebb időkben kellett neki odaállnia a politikai és az egyházi vezetés mellé. Hűséges akart maradni a császárhoz 1848-ban és 49-ben. Hűséges akart maradni az egyházához és a hivatásához, és hűséges akart maradni a magyarságához. Ezt nem volt könnyű abban az időben összeegyeztetni. Őt ugyan kinevezték esztergomi érsekké, de soha nem foglalt el az esztergomi széket. Hiszen amikor a forradalom elbukott, akkor az osztrákok számára ő nagyon magyar volt. A magyarok számára nagyon osztrák párti volt, és éppen ezért lemondatták. Hála jó Istennek, én mondom most, mert így visszajöhetett Szatmára, és még egy nagyon termékeny szinte 10 évet itt lehetett püspök. Neki nagyon sokat köszönünk. És mert ő életével, imádságával, áldozatával nem csak saját magát, hanem az egyház megyét és minden hívét is igyekezett megszentelni és neki példát adni. Éppen ezért mondjuk el mi minden szentmise végén azt a gyönyörű szép imádságot, amelyben kérjük Istentől az ő megdicsőülését. Hadd mondjam el itt a kedves hallgatóknak.
Igen, így a Vatikáni Rádió hallgatói is bekapcsolódhatnak ebbe az imahadjáratba a boldoggá avatásáért.
Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Ámen. Természetesen mindenki ott annál, aki szünetnél a saját kérését megfogalmazva rábízhatja Hám Jánosra, csak ahogy azt mondták nekem Rómában, ha annyira alázatos püspök volt, akkor lehet, hogy ő nem akarja majd azt, hogy őt fölemeljék, de mi ennek ellenére is kérjük, hogy Hám János püspökünk győzze le saját magát, és legyen annyira alázatos, hogy ezt is elfogadja, és a Jóisten dicsőítse meg. S éppen ezért, ha valaki úgy érzi, hogy Hám János közben járására meghallgatta a Jóisten az imáját, úgy érzi, hogy csoda történt az életében, legyen szíves, és jelezze nekünk ide a Szatmári püspökségre.
A Szatmári püspökség a Magyar Királyság idejében a legfiatalabb egyházmegye lett, második József hozta létre, amelyet aztán később a pápa jóvá hagyott, és így született meg 1804-ben a Szatmári egyházmegye. Híres elődei közül kiemelhetjük Boldog Scheffler Jánost is, akinek nagy tisztelete van az egyházmegyében. Az ő életszentségéből mi az, ami tanulság és követendő példa a mai katolikusok számára is?
Scheffler János püspökünk nagyon érdekes módon lett az egyházmegyénk püspöke, hiszen már kineveztek egy püspököt a Szatmári egyházmegyébe előtte, csak ő mindjárt le is mondott, mert érezte, hogy valami van a levegőbe. Az egyházmegye ki fog egészülni. Akkor a Trianon után az egyházmegyénket az 5 vármegyéből 1/3 maradt, ugye a Szatmár, Máramaros és egy kicsi része az Ugocsának, a többit teljesen elveszítettük. A bécsi döntéssel viszont az egyházmegye kiegészült. És akkor a mi egyházmegyénk teljes egészében visszakerült az anyaországhoz. Ekkor jött szóba Scheffler János, a kolozsvári jogtanár, mégpedig azért, hogy ő legyen a szatmári püspök, és ebben mindenki megegyezett, s így nevezték őt ki. Nagyon kemény idő volt. Ő már nem az építő püspökök közé tartozott, hanem inkább a rom eltakarítás és a lelkek újjáépítése, meg az újjáépítés is fizikailag szólva volt a feladata, hiszen a háború itt volt. Szatmárt is lebombázták 44. augusztusában. A bombázás következtében, akik itt a püspöki palotában, az óvóhelyen voltak, egy kivételével mindenki meghalt. Hogy a püspök úr nem volt közöttük, annak köszönhető, hogy elromlott a kocsi, és nem tudott hazajönni. Aztán következett az újjáépítés, majd pedig a kommunizmussal természetesen, hogy a küzdelem is. A püspök urat szemelték ki, hogy a Romániában lévő katolikusoknak a vezetője legyen, olyan értelemben, hogy szakadjon el a pápától, és legyen itt egy ortodox egyházhoz hasonló katolikus egyház, amit egyetlen egy valaki vezet, de itt legyen az Romániában. Természetesen a püspök úr az hűséges volt az egyházhoz, hűséges Rómához, és inkább a börtönt választotta, mint hogy ennek eleget tegyen. Ott is halt meg. 1952. december 6-án Zsilavában a börtönben. És mindjárt 90 után lehetőség nyílott arra, hogy a boldoga avatását beindítsuk, hiszen vértanú. És éppen ezért nagyon könnyen is ment az ő ügye. Persze, hosszú előkészület előzte meg, és amíg az az úgynevezett pozíció elkészült, na rengeteget dolgoztak, hiszen az egész háttér anyagot föl kellett dolgozni. Az ő jelmondata az volt, hogy ut omnes unum sint, hogy mindannyian legyenek egyé, hiszen kiegészült az egyházmegye, és az a jó pár évtized, amit külön töltöttünk el, vagy töltött el az egyházmegye különböző része, megint egybefogni nem volt valami könnyű. De neki sikerült. Mindenütt nagy tekintélynek örvendett, és mindenütt nagyon szerették. Szigorú ember volt, de elsősorban magához volt szigorú. Halála után ugye beállt az úgynevezett ilyen fagyos csend, nem nagyon lehetett beszélni róla. Hála Istennek az egyházmegye Magyarországra szakadt részei kezdték először azt az imádságot publikálni és végezni, ami azért szólt, vagy arra íródott, hogy őt boldoggá avassa az egyház. Megtörtént, és ez nagy-nagy öröm volt a szatmári egyházmegye, és az egykori, természetesen az egykori szatmári egyházmegyéhez tartozó részek számára. Nagy öröm volt. 2011. július 3-án volt a boldogavatása itt, Szatmár Németiben, a Székesegyház előtti téren, ahol Angelo Amato, a Szentatya személyes küldötte, ugye felolvasta a pápai dekrétumot, amellyel Scheffler János vértanú püspököt a boldogok közé iktatja a Szentatya. Nagyon nagy ünnep volt. És örök példa ez minden szatmári egyházmegyés pap számára, az egyházhoz való hűség, az engedelmesség tekintetében, és minden szatmári hívő számára, hiszen ma is nagyon sok áldozatot kell meghozni azért, hogy valaki ragaszkodjon a hitéhez, élje a hitét, már csak azért is, hogy nem tiltják, hanem hogy hűséges tudjon maradni ahhoz a hithez, amelyben született, amelyben keresztelték, első áldozó volt, bérmálkozott, hiszen a világ száz és egy módon próbál mindenkit eltántorítani ettől az úttól.
Püspök atya 2003-ban lépett nemes elődök nyomdokába. A 21. században nyilván újabb kihívásokkal kell szembenézni a helyi katolikusoknak is. Püspök atya nemes elődök után milyen kihívásokkal néz szembe? Ugye itt szorvány magyarságról beszélünk az egyházmegyében, melyek azok a nehézségek és azok a pozitív eredmények, amelyekről beszámolhat. 2023-ban már 20 éve püspökként eltöltött szolgálatában.
Amikor kineveztek püspöknek, akkor az egyházmegyében tartott az egyházmegyei zsinatunk. Ezer Pál püspök atya hirdette meg 2000-ben, és ez felkészülés volt a jubileumi évre. 2004-ben volt az egyház megyén 200 éves. A zsinatot most már az én vezetésemmel, de befejeztük. Attól kezdve aztán minden évben tematikus éveket hirdettünk meg, hogy ezzel is tudjuk összefogni az egyházmegyét, az egyházmegyének minden plébániáját, és az az elképzelésem, hogyha mi mindannyian egy irányba tudunk lépni, tehát olyan témákra hasonlóan dolgozunk fel egy-egy témát, még ha nem is minden plébánián ugyanúgy, de van egy egységes vonalvezetés, az sokkal-sokkal eredményesebb, mint hogyha mindenki a maga módján úgy igyekezne tenni a dolgát. És ez nagyon jól működik, hála Istennek itt az egyházmegyénkben, még ma is. A kihívások azok sokrétűek, és természetesen, hogy ezeket a kihívásokat mindig a jelenlegi világ, meg a helyzet diktálja. Még amikor átvettem a püspökséget, nagyon sok olyan intézményünk volt, amelyek nagyon rossz állapotban voltak, amelyeket újra kellett szervezni, nagyon sok olyan ingatlanunk volt, amelyeket még vissza kellett szerezzünk, mert még nem adták vissza, és aztán amikor visszaszereztük, mert hála Istennek kicsi az egyházmegyénk, és nem rendelkezik valami nagy-nagy tulajdonnal. Éppen ezért mindent vissza is kaptunk a román államtól, majdnem minden, de a lényegében tehát nem olyan sok az, ami elmaradt. De ezeknek célt, értelmet adni, és aztán pedig felújítani, ez óriási kihívás. Úgyhogy a lelki megújulás és a lelki építkezés mellett nagyon sokat kellett nekem is azon dolgoznom, hogy ezeket az épületeket rendbe rakjuk, ezeknek az épületeknek értelmes célt találjunk, mert nem csak rendbe kell tenni valamit, hanem tudni kell, hogy minek tesszük rendbe. És ilyen csodálatosan szép megújulások történtek az egyház megyében, de sajnos elmondhatom, ez nem a mi érdemünk, hanem sokkal inkább azoknak a barátoknak, azoknak a támogatóknak, azoknak a kormányoknak az érdeme, akik mellénk álltak. Ilyen mellénk állás volt kezdetben elsősorban a német segélyszervezetek részéről, a Renovabis, a Kirche in Not részéről. Aztán természetesen legnagyobb részben egy olyan 10-15 éve már, hogy a magyar kormány segít bennünket, és azokat a terveinket, amelyeket eléjük viszünk, ténylegesen úgy támogatnak, mint ahogyan egy édesanya a gyermekét, hiszen hát nem hiába az anya ország, a magyar ország, és a kormánya pedig minden magyarra úgy tekint, mint sajátjára. Istennek hála és köszönet érte, az ő segítségükkel újult meg nagyon sok olyan épületünk, és lett benne ezekben az épületekben olyan élet, ami nem csak a magyarságot, hanem az egész közösséget szolgálja. Tehát ilyenek az iskoláink, amelyek segítségükkel megújultak, ilyenek az úgynevezett speciális munkákat ellátó intézményeink, mint a Boldog Scheffler János intézmény, ami egy ilyen rehabilitációs intézet, vagy pedig a Hám János diagnosztikai központ, ott nagyon sok orvos a legmagasabb színvonalon segít mindenkinek, akik rászorulnak, vagy pedig a most nemrég átadott akár szigeten, Máramaros szigeten, bölcsőde és óvoda, vagy pedig itt nálunk a Hám János bölcsőde és óvoda, csodálatosan szép épületek, csodálatosan szép létesítmények, ahol én hiszem azt, hogy a jövőt neveljük, és hiszem azt, hogy ez mind segít bennünket megmaradni, nem csak katolikus keresztényeknek, hanem magyarnak is.
Nagyon szépen köszönöm Schönberger Jenő püspök atyának ezt az átfogó, csodálatos beszámolót, és tényleg buzdíthatjuk, azt hiszem, a Vatikáni Rádió hallgatóit, hogyha Szatmár Németiben járnak, csodálják meg ezeket a 220 éves épületeket, amelyek megújulva várják a látogatókat, és az itteni híveknek a gyermekeit fogadják be a nevelés szempontjából. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagy örömmel. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Jó Isten áldjon meg mindenkit.
köszönjük a Szatmári Egyházmegye híveit és papjait is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, remélem levelem jó egészségben talál benneteket. Folytatva közös gondolkodásunkat, ezúttal a bizalomról írok neked. A katolikus lexikon szerint a bizalom a latin fides fidelitas, a remény alapja, hit a másik fél jó indulatában. Akiben bízunk, arról szilárdan hisszük, hogy kész és tud is rajtunk segíteni, föltárt gyengeségünkkel nem fog visszaélni. A megelőlegezett bizalom a nyitottság, a kiérdemelt bizalom a megbízhatóság. A bizalom hiánya gyanakvásban, aggályoskodásban, szorongásban és kétségbeesésben mutatkozik meg. Torz formája a könnyelműség és a vakmerőség. Mint a közösségi élet, s főként a barátság alapja szoros kapcsolatban áll az őszinteség és a hűség erényével. Jó lehet, a bizalomra rá kell szolgálni, ki kell érdemelni, a másra való hagyatkozásban mindig van bizonyos kockázatvállalás. Az alapvető, többnyire tudattalan készség a bizalomra önmagunk, a világ és a lét értelmessége iránt az úgynevezett ősbizalomból fejlődhet ki. Ez annyira alapvetően az emberségünkhöz tartozik, hogy ez az ősbizalom határozza meg például a csecsemő kapcsolatát környezetével, főleg az édesanyjával. Karl Rahner a minden emberben adott alapvető bizalomkészségben az Istenbe vetett bizalmat is rejtőzködni látja. Igaza lehet, hiszen még a vallásos emberben sem halkulhat ki az Isten, a transzcendens iránti bizalom nélkül hit. Az egészséges gyermeki ősbizalom és a vallásos bizalom lehetősége összefügg. A bizalom tudatossá is válhat, méghozzá akkor, amikor a másokkal való kapcsolatban a kockázatok vállalása, a problémák és a krízisek megoldása közben igazolódik. E tudatosodás közben érzelmek kísérik, meghatározzák a helyzetek, függ az emberismerettől, viselkedésformáktól. A vallásos ember bizalma pedig a hitétől függ. Nyilvánvalóan ez a tudatos bizalom egyénenként változó, nagyon szubjektív. Valószínűleg e szubjektív jellege miatt a bizalom fogalmával a teológia aránynak keveset foglalkozott. Pedig a bizalom mindig hozzátartozik a vallásos megismeréshez. A teológia az Istenbe vetett bizalmat az Istenbe vetett hittel azonosítja. A fides qua creditur, a hit, amellyel hiszünk, ezáltal kapja meg jelentőségét. Ezáltal viszont nem a bizalom meghatározott formájaként értelmezik. Pedig az Isten hit eredeti biblikus értelmében nem más, mint bizalomkeltő emberi tapasztalat, így ennek közelségéből is szemlélhető. Ezt vizsgálja és fejti ki a bizalom teológiája. Már az Ószövetségben is az Isten élmény a bizalom struktúráját és kultúráját jelenti. Itt a bizalom egyedüli alapja a föltétlenül megbízható és a helyesen hitt Isten, míg az emberi, teremtményi megbízhatóság önmagunk és a másik emberi rend sokszor megkérdőjelezhető. Jézus az Új Szövetségben új aspektust mutat számunkra, az Isten irgalmát. Az ő személyén keresztül mindannyiunk irányába megmutatkozó feltétlen isteni irgalom megtapasztalása a Jézus Krisztussal való sokféle találkozásban a bizalom erősödését, annak merészségét tárja föl előttünk. Kedves barátom! Ennek a bizalommal többnyire szétválaszthatatlan egységet alkotó irgalomnak, az isteni irgalmasságnak egyik legfőbb hirdetője Szent II. János Pál pápa volt. Ő emelte oltára Szent Faustina nővért is, aki magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban, Párbeszédet folytatott az irgalmas Jézussal. Ezt a nővér naplójából ismerhettük meg. Pár évvel ezelőtt Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek kezdeményezte, hogy rendezzenek nemzetközi konferenciákat az irgalmasság témájáról, annak érdekében, hogy az irgalmasság üzenete minél több Krisztus hívőhöz eljuthasson. 2008 áprilisában Rómában tartották az Isten irgalmasság első apostoli világkongresszusát. Itt született meg az igény, hogy hasonló alkalmakat szervezzenek földrészenként, illetve országonként is. Hazánkban általában az irgalmasság vasárnapját megelőző szombaton kerül sor erre a konferenciára Bizalom az irgalmas Istenben címmel. Nyugdíjazásáig Katona István egri segédpüspök volt, az irgalmasság egyik hazai apostola. Kedves barátom! Három bibliai történet is rámutat, hogy milyen hatást gyakorolhat életünkre Isten irgalma. Kérlek, olvasd el, miként nyeri vissza méltóságát, s kap küldetést a szamáriai asszony, milyen örömmel fogadja be az apa tékozló fiát, a megkövezésnek kitett házasságtörő asszonynak mit mondott Jézus? Menj, és többé ne vétkezzél. Végül egy idézet Varga László kaposvári püspöktől, melyet 2018-ban mondott a 9. országos irgalmasság konferencián. Igazság nélkül az irgalom szétfolyós, érzelgős, szeretett gombolyag, irgalom nélkül az igazság pokol. Jézus egyszerre élte meg az irgalmat és az igazságot akkor is, amikor a farizeusok eldobták köveiket és eloldalogtak. E kettő együtt emelte föl és gyógyította a nőt. Ha megértjük Isten irgalmasságát életünk felett, ha befogadjuk, hiszünk benne, akkor egyszerre fogjuk élni az irgalmat és az igazságot. Álmom, hogy az irgalom átjárja és betölti az egyházat, és eljut minden emberhez. Az álom mi vagyunk. Saját magunkat kell szeretet áldozattá adni, különben csak papolunk, szövegelünk. Meg kell engedni Istennek, hogy átváltoztasson bennünket, hogy a harag edényéből az irgalom edényévé formáljon valamennyiünket. Kedves barátom! Kívánom, hogy Varga püspök atya álma valóra tudjon válni mindannyiunk életében. Te és a szeretteid pedig bizalmatokat vessétek a végtelenül irgalmas Istenbe. Ezzel a reménnyel szeretettel ölel benneteket, barátod.
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája, az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után a cseperedő műsorunkban az Egervölgye táncműhely és Csillagszeműek Egri tagozata nevű táncegyüttesről, a gyerekek néptánc oktatásáról beszélgetünk. Szerkesztő Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban tovább folytatjuk az Egy nemzet özvegyei asszony sorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunkat. Az adásban Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Érdemes lesz velünk tartani. 2 órakor ismét hírek, majd közelkép portréműsorunkban Varga János Verbita szerzetessel beszélgetünk. A közelkép után Gaudete műsorunkban a nagymarosi találkozón készített beszélgetéssel várja önöket Muharé Máté diakónus. Majd a Karitász percek következik, melyben Szabados Edinával, a Katolikus Karitász kommunikációs referensével, valamint dr. Vojcek László szülésznőgyógyásszal beszélgetünk az orvos misszióról. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor ismét híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal az SMA betegségről, vagyis a gerinceredetű izomsorvadásról kérdezi dr. Bocán Judit neurológust, a Debreceni Egyetem neurológiai klinikájának egyetemi docensét, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Farkas Éva, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Karkus István, Tompos Péter. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Miután az Úr közölte a feltételeket, amelyek alapján szövetséget akart kötni választott népével, Mózes elment és elmondta a népnek az Úr minden szavát. Erre a nép egyhangulag felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Olvasom a kivonulás könyvében. Az oltári szentségben Isten fogható közelségbe került hozzánk. Ősidőktől fogva minduntalan felhangzott az ember szív aggódó, nagy, kitörő kérdése, hol a te Istened? Az ember lelke végig tapogatta az élet mélységeit és magasságait, hát ha Istent valahol elérheti vagy megtapinthatja. Fáradhatatlanul keresi lelkünk azt a pontot, ahol az ég a földön lábat vet, ahol az idő az örökké valósággal érintkezik, ahol a teremtmény Istenbe hatol. És lám, Isten betöltötte ezt a vágyat. Jézus fogta a kenyeret, hálát adott, tanítványainak adta, és így szólt, ez az én testem. És ahol az ő teste van, ott van a lelke is, ahol a lelke van, ott van istensége is, és ott van az atya is. Aki őt látja, látja az atyát is, az örökkévalót, a láthatatlant, a végtelent. Kezében tarthatja e világ egy darabkáját, melyet megnézhetünk, megérinthetünk, és amelyre az Úr szavába vetett hit bizonyságával mondhatjuk, ez itt az Isten, az én Istenem. első ízben keletkezik egy olyan pont, amely a tér és idő törvényeit felfüggeszti, Jézus Krisztus jelenléte végigárad a föld összes oltárán, átkarol minden áldozati időt, amelyek szünet nélkül köröznek a földön, és mégis jelenléte ezáltal az óriási kiterjedés által nem oszlik meg, nem darabolódik, nem mérődik szét, hanem ugyanaz a jelenlét van mindenütt és mindig, minden helyet és időt magába foglal, hordozva a pillanatot és az örökké valóságot önmagában. Istenem, régi választott népednek szóban üzentél, és szóbeli igent kértél tőlük válaszképpen. A nekünk küldött üzenet maga emberré lett fiad. A mi válaszunk nem más, mint Krisztus, a szentmisében őt, az ő áldozatát helyezzük oltálodra ajándékgyanánt.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki